Nem tudtam, hogy ennyien leszünk. Nem, mint hogy ez baj lenne. Nem tudtam, de azért picit most gond, nem gond. Jó. Szóval, ugye...
Ez olyan tevejés volt.
Jó, hát megbeszélem, igen, az Úrral, meg magammal. Vegyük úgy, hogy belecsöppentetek egy általános alkalomba. Nincs nagy külön mondani való azok számára, akik még nem hallották, hogy hogy él a Calvin téri közösség. Jó? Ez egy ilyen minden vasárnapi alkalom. Bármilyen különös, egy év telt el, január, ha jól emlékszem, 8-án volt egy éve, hogy elkezdtünk egy sorozatot. Az pedig a Júda és Izrael királyainak a története. A sorozatot az indokolta, hogy mindannyian érzékeljük azt, hogy nem egy nagyon egészséges dolog a királyság. A nép persze, Izrael népe királyságot szeretett volna, de hát ők is azért, mert úgy voltak vele, hogy ne kelljen már személyes kapcsolatban lenni az Istennel. Jobb az, hogyha valaki megmondja mindig azt, hogy mit kell csinálni, meg az a minta van körülötte, hogy azok a népek prosperálnak, azok a népeknek jól megy a dolguk, nincsen egy állandó hullám, egy hullámvölgy, akiknél királyok vannak. De ugyanakkor a királyság az nagyon szubjektív módon élhető meg. A király vagy pásztor és odaadja az életét az Istennek, és az egyetlen szempont az ő életében, hogy pásztoroljon, nem pedig utasítson, vagy pedig elmegy és diktátor lesz belőle. És a legtöbb király ilyen-olyan formában mégiscsak megindult ezen az úton. Vagy azért, mert olyan volt az alkata is, hogy közel állt hozzá ez a parancsuralmi rendszer, vagy azért, mert egyszerűen belekényszerült rossz döntésekbe, és már nem ő szabta meg, hogy mit akar tenni, hanem az intézményrendszer, maga a királyság, ez az elvárás. Neki kell tudnia mindig a tutit, neki kell győzelemre vezetni a népet, az ő felelőssége, az, hogy hogy mennek a dolgok. Ugye az áthallások nagyon maiak tudnak lenni, mert nem véletlen, hogy az egyházakban is, Isten gyülekezeteiben is örökké fölmerül ez a gond. Az elsőbbség kérdése, a hierarchia kényszere, vagy legalábbis, ha nem is kényszer, de egy ilyen közmegegyezés alapján kialakuló létezési forma. Hogy van a papság, van a kispapság, aztán vannak a laikus testvérek, akiknek a feladatuk talán annyi, hogy majd megmondja az, aki közvetlen kapcsolatban van az Istennel, hogy mit kell tenni. És hát nyilván, amikor arra bátorítjuk egymást, hogy mindenki élje át azt az örömet, hogy bele tud valamit adni Krisztus testének a szépségébe és működésébe, akkor pontosan azért tesszük, hogy ne legyen táptalaja és talpalatnyi földjei az ördögnek arra, hogy akármilyen oknál fogva a megszokott történelmi mederbe sodródjon ismét Istennek éppen ez a testnek ez a pici rész, amiben most mi élünk. Végignéztünk, azt hittem, hogy nagyon gyors lesz a dolog, de aztán nagyon lassúvá vált, mert közben van minden egyéb alkalom, meg kitérőket tettünk minden egyéb témára, úgyhogy most éppen még csak a 14. részénél tartunk a Júda és Izrael királyai történetének, és Dávid élete volt az, aminek most ez talán a 9. része, vagy 8. És ott fejeztük be előtte levő alkalommal valamikor, december legelején volt egy pici visszatérés, hogy hát nehéz az, amikor más jót akar, és nem figyel az Istenre. Tehát egyik kihívás az uralkodónak az volt, Dávidnak, hogy hiába tudja, hogy Isten mit gondol, és hiába menne is ő ezen az úton, amikor mondjuk a közvetlen környezetéből úgy gondolják, hogy besegítenek Dávidnak. Úgy gondolják, hogy hasznos lehet a királynak, hogyha ők egyengetik azt az utat, amelyen keresztül el fogja érni, hogy elismerje őt nem csak közvetlen környezete, tehát nem csak Júda népe, hanem majd egész Izrael is, a többi 12 törzs. És ebből aztán jó néhány kalamajka adódott, és nem hogy megkönnyítették volna, hanem megnehezítették Dávidnak az életét. Az utolsó ilyen, amiről beszéltünk, az az volt, amikor Izrael fővezérét, Saul fővezérét, Abnért, Dávid saját embere ölte meg, bosszú állásként, az öccse halála okán, ugye Joáb által döfte a szívét Abnérnak, és meghalt. És megint annyira messze került az a vágyott állapot, hogy elismerjék őt királynak, majdnem polgárháború sarjadt ki ebből a vetésből. Pedig mondhatnánk, hogy jót akartak, akármit is akartak, a vége mindenféleképpen rossz lett. Aztán most egy picit ugrok, egyrészt talán át szeretnék ugrani ezt a, vagy legalábbis jóval kevésbé beszélni róla. Az utána levő korszak az az a korszak, amikor elismeri őt királynak. Előbb-utóbb egész Izrael nemzetsége. Ennek persze az az oka, hogy megint jön egy ilyen szerencsétlen eset, amikor a volt hadvezére, akik inkább ilyen portyázó csapatvezérek voltak, Saulnak még volt két hadvezére, nem a fővezér, a fővezér volt Abner, hanem két másik vezér, megint be akar segíteni Dávidnak. Persze a saját érdeküket is nézik, és Dávidnak, Saulnak a fiát, Isbosetet megölik. És elviszik a fejét Dávidhoz abban a reményben, hogy megjutalmazza őket. Hát nem jutalmazta meg őket, kivégeztette őket. Mindenféleképpen azért ez volt az a végső lökés, ami lehetővé tette, hogy Izrael meghajlik Dávid előtt, és király lesz egész ország fölött. Hát sokszor beszéltünk róla, az egy hosszú időszak. És amikor az ember megszokja a folyamatos küzdést, a létért, akkor azért meglegyinti annak a szele is, hogy ez már mindig ilyen lesz. Mm. És nem tudom, ti hogy vagytok vele, azért mi keresztények is vagyunk úgy, hogy nagyon nehezen tudjuk elképzelni azt, hogy vége lesz a megpróbáltatásoknak. Nem merünk hinni gyakran Isten áldásának, csak aki megszokta, hát Jani beszélt tegnap róla ezt, hogy nyalogatja a sebeit, és a múltban él, az nehezen fog felszabadulni arra az örömre, hogy Isten megszabadította. Hosszú évek teltek el, és aztán az ötödik részben érünk el oda, hogy miután mindezen túl van Dávid, akkor hangzik el az a mondat, hogy végre föleszmél. Végre rálát arra, hogy Isten mindenből jót hozott ki, és elhangzik ez a gondolat, hogy belátta, hogy Isten vele van, és Isten megáldotta, és Isten megerősítette. És már nem feltételes, mint remélem egyszer megerősít az Isten. Mi ilyeneket szoktunk? Remélem egyszer majd fölhozza az igazságot. Remélem egyszer majd győzedelmes jövőt ad, hanem átment jelen időbe, és belátta, hogy mindaz, amiben most él, az Isten áldása. És aztán utána, most összefoglalom ezt a részt, elkezd élni ezekkel a javakkal, amiben semmi különös nincsen. A főniciaiak segítségével megépül a palotája, gazdag, elismert ember lesz, további feleségeket vesz, további gyerekei születnek. Most ennek mindegy pillanatnyilag, és a Biblia is nem ezt tárgyalja, hogy ennek az erkölcsi etikai gondolatkörét feszegesse, hogy vajon az egynejűség, többnejűség kérdésében hogyan gondolkodik Dávid, de azt mutatja, hogy mindenféleképpen él az ajándékkal. És itt kezdődik a mai történet, az a hatodik rész, amikor megint valami olyasmi, ami nagyon emberi. Tudjátok, az a nagyon emberi, 2 Sámuel hatodik rész, hogy az ember olyankor, mikor elfogadja azt, hogy áldott, hogy az Úr jót tett vele, és fölépül az egzisztenciája úgy teljességben, akkor valahol meglegyinti az a szél, hogy de mit kér ezért tőlem az Úr? Én adni szeretnék az Úrnak valamit. Annyi jót tett velem. Voltatok már úgy, hogy az ember összeszégyeli magát, hogy olyan sok jót tett velem az Isten, hát biztos illő lenne nekem is valahol meghálálnom. Vannak a nagy nekibuzdulások, hogy többet fogunk Bibliát olvasni, többet fogunk imádkozni, serényebben munkálkodunk a közösség javáért, amiben élni enged az Isten. És jó néhány ilyen késztetése van az embernek, hogy megszabadított, nem azért, mert most mondtad, de megszabadított a függőségtől. Van néhány közülünk, aki ugyanezt el tudja mondani, hogy van egy ilyen elemi vágy, hogy no, akkor most a mi vagyunk soron. Elolvasom a 6. fejezetet, önmagában is nagyon szép fejezet, hát tele tanúsággal. Így indul ezzel a nekibuzdulással. Talán annyit mondanék, hogy emlékeztek, Dávidnál mindig figyeltük, hogy olyankor, amikor a maga feje után ment, és volt jó néhány ilyen, akár csak az, amikor átment a filiszteusokhoz, akkor mindig megvoltak ennek a súlyos következményei. Jót akart Dávid, meg akarta védeni a 400 embert, és mégis súlyos következménye volt, mert Siklágból elvitték az összes szeretjüket, gyerekeket, asszonyokat, mindent. És aztán újból és újból azt olvasok, hogy Dávid olyankor föleszmél, és akkor az Úrral jár, és már annyira precízen kérdez rá, hogy azt is megkérdezi, hogy Uram, megy Hebronba, fölmenjek? Úgy Isten, hogy menjél. Ide menjek? Ide menjél. Tehát átmegy a Dávid csapong a kézi vezérlés, és az autonóm uralkodói elhatározások között. És mi is gyakran vagyunk így, hogy csapongunk, mert mikor térdre kényszerülünk, akkor rájövünk, hogy nem tudunk semmi más tenni, mint hogy közvetlenül az Úrtól kérdezzük meg azt, hogy hova, mikor, kivel, mit csinálja, hogy csinálja. És olyankor, amikor erőre kapunk, akkor hirtelen úgy gondoljuk, hogy megy ez nekünk magunktól is. Mi tudjuk, hogy mi az Istennek az akarata, és majd végre is hajtjuk. Különösen, hogyha ez az ő dicsőségére van, az ő országát építi, mi azt gondoljuk. Itt megint nincsen szó semmi előzményben arról, hogy Dávid vajon ezt hogy beszélte meg az Úrral, hiszen annyira nemes volt a cél. De ezt olvassuk. Ezután összegyűjtötte Dávid egész Izrael legjavát, 30 000 embert. Majd fölkelt és elment az egész néppel együtt, amely vele volt a júdai Báli Jehudába, hogy elhozza onnan Isten ládáját, amelyet a seregek urának nevéről neveztek el, aki a kérubok között ül. Egy új szekérre tették Isten ládáját, és elhozták Abinádáb házából, amely a dombon van. Abinádáb fiai Uzzá és Áhjó vezették az új szekeret. Elvitték tehát Isten ládáját Abinádáb házából, amely a dombon van, és Áhjó a láda előtt ment. Dávid pedig és Izrael egész népe örvendezett az Úr színe előtt, mindenféle ciprusfa hangszer, hegedűk, lantok, dobok, sípok és cimbalmok hangjára. Amikor Nákon szérűjére jutottak, Uzzá az Isten ládájához kapott, hogy megtartsa, mert az ökrök megbillentették. Ezért fölgerjedt az Úr haragja Uzzá ellen, nyomban lesújtott rá ott vakmerőségéért, és meghalt ott Isten ládája mellett. Hát így indul a történet. Szinte teátrális az a készülődés, ahogy a pestélyes szót használt, megsüvegelni igyekeznek az Urat, az Úr szentségét, az Úr ládáját. Gondosak az előkészületek, új szekérre rakják a ládát. Óriási kíséretet rendelnek mellé, 30 000 embert. Tényleg nagy tiszteletet igyekeznek tenni az Istennek. Gondoljuk bele a mi életünkbe, amikor nagy tiszteletet szeretnénk tenni az Istennek. teljes dicsőítő csapat van, hogy így mai nyelven fejezzem ki, hegedűk, lantok, citerák, dobok, hát egy komplett zenekar, nem tudom mi. Szóval annak rendje módja szerint, ahogy az ember megtervezi azt az egész dolgot. És akkor történik valami, ami amúgy fölborítja. És most joggal kérdezitek meg, hogy rosszul tette Dávid. De valami olyasmi történik, ami váratlan. Mennek az úton, elől és hátul kíséri a ládát a két fiú. Nem nagyon tudom én, lehet, hogy ti tudjátok, hogy volt-e közük ezeknek a fiúknak a papsághoz. Nem veszem ki a Bibliából, hogy lett volna, de azt kiveszem a Bibliából, hogy hát azért mégiscsak az atyuk házába volt a láda, és ez egy ilyen jól megérdemelt jutalom, hogy ők vigyázhatnak, vagy ők mehetnek a láda előtt és után. És aztán megbotlik egy ökör, ki tehet róla? Ki tehet róla? Az Istenen kívül, aki a hajunk szálát és számon tartja. Mert azért ne vegyünk mindent annyira természetesnek, hogy balesetek azért történnek. Persze történnek balesetek. De valami különös baleset az, amikor megbillen a láda, utána nyúl a fiú, és rögtön meghal. Húha, hát nem ezért mondják az Ószövetség istenére, hogy ez egy borzalmas isten volt, ugye, aki ma olvassa az Ószövetséget. Hát hogy lehet ilyet csinálni? Hát a jó indulatot így kell megjutalmazni, a féltő, gondoskodó, aggódó szeretetet így kell megjutalmazni? Hát akkor jobb nem Istenhez menni. Olyan jobb nem tartani vele kapcsolatot, mert ki tudja, hát ha mi is szörnyet halunk. Ugye nyilván van egy ilyen olvasata, vagy lehet egy ilyen pogány olvasata ennek a gondolkodásnak. Bízom benne, hogy az Úr majd a ezt követő beszélgetésben felszínre hozza belőletek is azokat a kérdéseket, amik ehhez kapcsolhatók. Egy biztos, hogy meghalt. És Dávid megijed. Úgy olvasjuk, hogy Dávid pedig megrendült attól, hogy az Úr lesújtotta Uzzát. Mondod, ő a király. Hát legalább annyira felelős Uzza haláláért, amennyire felelős volt az előtte levő időszakban mindazon halálokért, amelyeket úgymond ő érte sürgölődő jó akaratú szolgái elszenvedtek, vagy azoknak az áldozatai. Hát Uzzá sem más. Hát ő rendelte el a ládát, mármint Dávid rendelte el a ládának a Jeruzsálembe vitelét. Dávid volt az, aki oda rendelte mindazt, ami van, és a felszínen azt lehet gondolni, hogy pedig ez úgy látszik nem volt kedves Isten előtt, hiszen a következmény az mégiscsak ítélet. Emlékeztek arra, hogy mikor került el láda az izraeliek fennhatósága alól? Éli utolsó napjaiban. És ezt tudjátok, milyen régen volt? 100 évvel korábban. Sámuel 40 esztendeig bíráskodott, Saul 40 esztendeig uralkodott, és aztán ez pedig Dávidnak egy olyan közel 100, egy olyan időszaka, amiben már elfogadták őt, már 7,5 évet uralkodott Hebron fölött, és aztán utána pedig valamikor a következő években. És miért mondom ezt? Azért el tudom képzelni, hogy a láda nem mindig töltött be ez alatt a 100 év alatt központi helyet az ő gondolkozásukban. Az Isten szentsége, az Isten lakhelye, az Isten méltóságának az ismerete. Élték a mindennapjaikat. És hát most, amikor végre jó sora lett Dávidnak, most fölé lett az a gond, hogy valami 100 éves adóságot kellene törleszteni. És ennek a 100 éves adósságnak a törlesztését a lehető legjobban eltervezett módon szerette volna Dávid megoldani, de úgy, hogy közben azért már akár el is fakult az, hogy hogy is kell Istennek az gondolkodását megtanulni és átvenni. Eltelt 2000 év Jézus óta. Nagyon sok idő. És nyilván mindannyian átéljük azt, hogy akkor, amikor beszélünk arról, hogy jó volna megtartani, vagy fönntartani Isten szentségét, jó volna fönntartani az Isten ismeretének az eredeti ízét, az ő jelen valóságának a kiáradását, akkor azért érzékeljük, hogy ha nem volna valaki, aki gondoskodna arról, hogy ez a 2000 év ne erodálja el az eredeti gondolatot, az eredeti tanítást, hát akkor hasonló sorsra jutnánk mi is. Elveszítenénk a kapcsolatot ezzel a jelen valósággal, ezzel a szentséggel, ezzel a méltósággal Isten természetének az ismeretével. És ugye azért vagyunk mi nagyon kiváltságos helyzetben, mert valahol tudja ezt, és tudta ezt a mindenható. És akkor, amikor Jézus azzal vigasztalta a tanítványokat, hogy ő ugye nem tud örökre a földön itt lenni velük, de ne aggódjanak, mert elküldi azt a valakit, az ő szent lelkét, aki aztán állandó jelenlétét, Isten állandóságát biztosítja a szívben, akkor pont azt a gesztust tette meg, ami lehetővé teszi, hogy bizony akárhogy múlnak az évtizedek, évszázadok, évezredek, az emberek szívében meg tudjon maradni az Istennek a valós ismerete. Ne kelljen azt mondani, hogy elfakult. Ezt tanította a tanítóm, a tanítómat az ő tanítója, az ő tanítóját az ő tanítója, és X áthalláson keresztül ment az Istennek az ismerete, és valami nagyon fakó emlékkép az, ami ránk maradhatott belőle. És marad az örök vita, hogy kell érteni, hogy nem kell érteni. Azért ezek is nagyon jellegzetes gyermekbetegségei mai kornak, hogy az a fajta keresztény, aki nem személyesen táplálkozik az Istenből, aki nem a Szentléleknek a kijelentéséből él, hanem például az intellektusának a pallérozottságából él, az bizony észre sem veszi, hogy olyan módon próbálja megtartani, vagy föntartani az Isten szentségét, ahogyan ez az Uzzá próbálta, hogy utána kap. Hogy van egy képünk arról, hogy ki az Isten, és föl nem kért keresztes lovagokként azt mondjuk, hogy aki az Úré, az utánam, és megpróbáljuk védeni az Istennek a szentségét, hogy megpróbálja sokszor az ember védeni az Istennek a szentségét, mintha Isten nem bírná megőrizni az ő szentségét, mintha Isten nem tudná megvédeni önmagát. És ebben a időnként nemtelen harcban aztán eljutunk oda, hogy egymással küzdünk, és azt mondjuk, hogy mi pedig csak szeretnénk megtartani azt, hogy a új szekér az új szekér legyen, szeretnénk megtartani azt, hogy jó legyen az őt körülvevő fölvezetés, a dicsőítés, a tömeg, nem tudom mi minden, de számtalan dolog, amiről azt gondoljuk, hogy ez hozzátartozik, ez illik, ez Istennek kell. Ezelőtt megtiszteljük, és akár még harcolunk is azért, hogy ez így legyen. És aztán Isten azt mondja, hogy ő ebből nem kér. Ő nem utasított egyikünket sem erre, sem arra, sem amarra. Ő egyszerűen szeretne élni bennünk. Szeretné, ha elfogadnánk azt, hogy mi nem tudunk neki adni, ő tud nekünk adni. És eltelik egy rész, és a 7. résznek a vége, az, amikor végre ezt Dávid beismeri. Ugye, csak így most kiszakítva innen a láda környezetbe ezeket az utolsó gondolatokat, ugye az 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 idő, amikor már jóval megfontoltabban, de ugye az a terv, hogy házat épít az Istennek. és ezt megosztja, akkor már nem akar maga lenni, tehát nem akar megint egy ilyen akcióba nekifogni, hanem megosztja Nátán prófétával. És az olyan jó és olyan különös végigfigyelni az emberi léleknek a rezdülését, időnként a tévesztéseket, és Nátán csípőből azt mondja, hogy nagyon klassz ötlet, ezt támogatni kell. Ismeritek ezt a dolgot? Már ott tart az, hogy megosztod valakivel, aki azt gondolt, hogy lelkileg már csak elég érett, már csak ismeri az Isten, ő az Isten prófétája. És odamész, és azt mondod, hogy én már megégettem az ujjam, kezem, én már nem akarok önállóskodni, szeretném a testvéreimnek a tanácsát is kikérni, hiszen végül is egy test vagyunk az Úrban. És ez mind-mind jó. Persze, hogy jó, de azért mindig számolnunk kell vele, hogy ez az egy test vagyunk az Úrban, még mindig lehetővé teszi azt, hogy vannak tévedések. És amikor Nátán csípőből válaszol, és csípőből azt mondja, hogy igen, vidd véghez, az Isten veled van, jó szerencsés leszel, és a többi, amit ilyenkor mondanak, hát akkor Isten megjelenik Nátánnak, és azt mondja, hogy nem. Ezt én nem én mondtam, nem Dávid, neked is azt mondom, hogy nem. És akkor jön egy párbeszéd, majd olvassátok el a 7. résznek, ez egy nagyon szép párbeszéde, aminek a végső kicsengése az mégiscsak az, hogy Dávid belátja, hogy ő nem tud adni az Istennek semmit. És Isten azt mondja neki, hogy majd, előbb én akarok neked állandóságot adni. Előbb én akarlak mindenféle módon megáldani, és amikor már semmilyen módon árnyék sem betül arra, hogy te azért cselekszel, hogy kiérdemeld az én jóságomat, hogy kvázi tartozzak neked, hogy te adtál nekem oly sok jót, házat építettél nekem, akkor majd én is meg kell, hogy valahogy jutalmazzalak, amikor ennek már föl sem merül az árnyéka, mert mindennel ellátta az Isten is, és megadta neki azt, ami, hát ez egy óriási dolog volt, hogy azt mondta, hogy maradandó lesz a királyságod. Bármilyen különös, nem úgy indult Izrael, hogy dinasztikus királyság legyen, és jól tudjuk, hogy a Saulnak az egyik tévedése az volt, hogy minden áron dinasztikus királyságot akart. Ha már egyszer király, akkor gondoskodni akart arról, hogy az utána következő gyermek, a Jónatán is király legyen, és képes hajba kapni Jónatánnal, és nyilván csak azért nem bántalmazza súlyosabban, amikor kiderül, hogy Jónatán mennyire szereti Dávidot, mert benne látja a jövőt. Mégsem ölheti meg azt, aki az örököse, de lényeg az, hogy nem dinasztikus királyságban gondolkodtak, és Dávidnak Isten megígéri, hogy királyságának örök és állandó jogot szerez. Szóval ezek nem kis dolgok. És akkor Dávid meghajtja magát az Úr előtt, és már csak azt mondja, hogy de jó. És tedd ezt, Uram! Tedd ezt! Adj állandóságot! És már nem ajánlkozik különösebb dolgokkal, csak egyszerűen elfogad, befogad. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az egyik ilyen, amit nagyon meg kell tanulnunk, hogy mi nem adhatunk az Istennek. Mi elfogadhatjuk azt a sok jót, amit tett velünk. Hálásak lehettünk mindazért a szabadításért, mindazért az örömért, test és lelki javakért, amiben hétről hétre, nap mint napra részünk van, de nem adhatunk neki. Amikor ő mond valamit, akkor azt megtehetjük engedelmesen. Ha azt mondja, hogy építs nekem házat, akkor azt megtehetjük engedelmesen. De nem egy olyan lelkülettel, hogy szeretnénk törleszteni az adósságunkat. Szeretnénk az Istennek a nagy jóságát valamilyen módon meghálálni. Szóval, picit visszatérve, Dávid megrendült. Attól, hogy az Úr lesújtotta Uzzát, és azt a helyet Perec Uzzának nevezik mindmáig, Dávid félni kezdett azon a napon az Úrtól, és azt mondta, hogy jöhetne hozzám az Úr ládája. Dávid nem akarta magához venni az Úr ládáját Dávid városában, hanem letette a gáti Obéd-Edom házánál. Megint olyan jellegzetes ez a végletekbe való csapongásunk. Picit megégetjük a kezünket, Isten jelzi, hogy útiránymódosításra volna szükség, és akkor a mi reakciónk nem az, hogy megkérdezzük, hogy Uram, hogyan kéne ezt az útiránymódosítást végrehajtani, hanem köszönjük, nem kérjük. Ha ez ilyen rettenetes, akkor nem. Akkor köszönjük, nem. És hát Dávid megijedt, és letették Obéd-Edom házánál a ládát, és hazament a 31 ezres tömeg, hazamentek az énekesek, véget vettettek a zenének, hazamentek a legények, és megpróbáltak visszatérni a normál kerékvágásba. Nem tudom, mi lett volna, ha megint nem segít az Isten. De Isten megint segít. Isten megint jelzi azt, hogy figyelj, nem lehet a dolgokat oly módon kiküszöbölni, hogy az egyik végletből a másikba csapodsz. Először nagyon akarsz nekem adni, aztán utána meg nem is akarsz róla tudni, hogy volt egy ilyen terved. Igazából még mindig nem kérdezted meg, hogy én akarom vagy nem akarom. Még mindig nem kérdezted meg, hogy hogyan kéne csinálni. Lehet, hogy akarom, csak másképp kéne csinálni. Lehet, hogy csupán ki akartam húzni alólad azt a típusú talajt, amelyiket te dédelgetted, hogy majd én adok az Istennek. Majd én megsüvegelem az Istent. És hányszor meg hányszor van az, hogy a kudarcainkat, amikor értékeljük, akkor nem oly módon értékeljük, hogy ezt egy picit másképpen az Úr előtt kezdem el, ha vele kezdem el, ha vele járok, akkor e mögött áldás van, hanem valahogyan úgy, hogy akkor nem akarunk semmit. Pedig Jakab mit mond? Jakab nem azt mondja, hogy az gond, hogyha valaki tervez. Azt mondja, hogy az a felfuvalkodottság, és az a gőg, és az a rossz, amikor valaki önmagára támaszkodva, a saját kiindulásának a helyességére támaszkodva, azt mondja, hogy nosza, menjünk el, és ide, és oda, és kereskedjünk. Holott mondja, azt kellene mondanotok, hogyha az Úr akarándja, és élünk. Nem tiltja le a gondolkodás szabadságát. Nem akarja megbetörni úgy az embert, hogy ne is legyen gondolata, ne legyen terve, ne legyenek motiváció. Nem erről beszél az ige, de arról beszél, hogy vidd át mindazt, amit gondolsz az Isten szűrőjén. És nem baj, ha vannak gondolataid, de szentüljön meg a gondolat azzal, hogy megosztom az Istennel. És itt jön ez a segítség, hogy Dávid, nem akarok tudni a múltról, ez egy rossz húzás volt, felejtsük el, és akkor az történik, hogy Isten megáldja az Obed-Edom házát. És ilyen, nem tudom, hogy az pontosan mit jelentett, de annyit biztos jelentett, hogy hírét vitték Dávidnak, hogy hát azért történik itt valami, mert Isten nagyon megáldotta Obed-Edomot. Az Úr ládája 3 hónapig volt a gáti Obéd-Edom házánál, és megáldotta az Úr Obéd-Edomot az egész háza népével. És jelentették Dávid királynak, megáldotta az Úr Obéd-Edom házát, és mindenét, amilyen van Isten ládájáért. És akkor mit csinál Dávid? Vissza. Akkor oda ment Dávid. És elvitte örvendezve Isten ládáját Obéd-Edom házától Dávid városába. Ha legyen már nekem is egy picit jó, hogyha neki jó volt. No, persze, azért ezúttal már egy nagyon különös jelenetet látunk, biztos nektek is föltűnt. Mikor pedig 6 lépést mentek azok, akik az Úr ládáját vitték, akkor ott egy bikát és egy hízott borjút áldozott. Azt nem mondja, hogy minden 6. lépésnél, de azt mondja, hogy 6 lépést megtettek, és akkor így fölnéztek az égre, hogy jön-e a villám, vagy nem jön a villám. Biztos, ami biztos, itt most áldozunk, megvárjuk, hogy Isten elfogadja az áldozatot, mielőtt tovább megyünk, nehogy aztán itt 6 lépésenként Uzzát teremjenek itt az úton, és nem. és Isten megáldotta.
Nem szekére tették, rúdon vitték, hogy elő volt írva.
Hát nyilván az ugyanígy, igen. De látod, ez az, amire mondom, Gábor, hogy mennyire el tud fakulni az, hogy Isten mit gondol, hogy hogyan kell őt tisztelni. És amikor 100 év távlatából az ember azt mondja, hogy valami jót csinálok, új szekérre rakom, közben nem a rudon viszi, és nem a léviták viszik, és nyilván ez benne volt ebben az eredeti gondolatban, hogy
ahogy nem érhetett hozzá soha senki.
Meg szóba sem kerülhet ez a típusú baleset akkor, amikor a rudon viszik az emberek, mind így, amikor ki van szolgáltatva két ökörnek, meg a göröngyös útnak. Így van. Szóval minden esetre áldás volt rajta, és Dávid teljes erejéből táncolt az Úr előtt, gyolcs efódot övezett magára, így vitte föl Dávid az egész Izrael ház az úrládát nagy énekléssel és kürtzengéssel. És aztán utána jön az a jelenet, amit talán most nem fogok részletesen elmondani, emlékeztek rá Mikal, Saul lánya, aki kinéz az ablakból, és látva, hogy Dávid király ugrál és táncol az Úr előtt, megutálta őt a szívében. Ez egy másik rész, és ez nem annyira őróla szól, nem annyira Dávidról, mint Mikálról, bár abban az értelemben Dávidról szól, hogy Dávid az, aki azt a mondatot mondja, hogy az Úr előtt örvendeztem, aki inkább engem választott, mint apádat és egész háza népét, hogy az Úr népének, Izraelnek a fejedelme legyek. Igen, az Úr előtt. Sőt, minél inkább megalázom magamat, és minél alávaló leszek a magam szeme előtt, annál dicséretre méltóbb leszek a szolgálók előtt, akikről te szólsz. Ezért Mikálnak, Saul lányának nem lett soha gyermeke holtanapjáig. És ezután jön utána a következő részben ez a Dávid házat akar építeni az Istennek, és végül az Isten meggyőző, nem tud neki adni semmit, ő tud egyedül Isten, mármint Isten Dávidnak adni. No, nézek az órára, és azt gondolom, hogy eddig nem jutunk el mára. Én azt hiszem, hogy azért sok benne a tanulság. Sokszor el kell még gondolkodnunk azon, hogy vajon hol vannak azok a korlátok, amelyeken belül, ha van ilyen egyáltalán, nekünk feladatunk bármit is tenni az Úr szentségének, integritásának a megőrzése érdekében. Tudom, hogy semmit, ti is tudjátok, hogy semmit, és mégis belebotlunk. És aztán nemtelen harc lesz belőle, és aztán nyilván legalább ennyire oka sokszor ezeknek a nemtelen harcoknak, hogy úgy akarjuk tisztelni az Istent, hogy ez megkérdőjelezhető, nem maga a tiszteletnek a módja, hanem az indíték, a motiváció. Ezekből fakad, ebből az én akarok adni az Úrnak. Úgyhogy hát kívánom, hogy Isten áldja meg az igéjét, és a ezt követő beszélgetést is majd. Remélem, hogy tele vagytok gondolatokkal. Ez most már elég stimuláló lehetett arra, hogy most legyen az az időszak, amikor majd előhozzátok azt, amit nektek mond erről az Úr. Lehet összöges ellentét annak, amit én mondtam, de annál jobb. Legalább lesz miről beszélgetni. Amen.